Köszöntöm a hallgatókat! Jelentősen csökkent idén az ingatlan befektetési forgalom. A globális ingatlanfejlesztési piac is gyenge évet zár idén, és szűkebb környezetünkben, a kelet-európai régióban sehol sem jobb a helyzet ezen a téren, mint nálunk. Milyen évet zár a magyar ingatlanfejlesztési piac 2023-ban? A következő percekben erről is kérdezem vendégemet, meg természetesen az idei folyamatokról is. Ezen túl kitérünk a jövő évi kilátásokra is, ezt követően pedig szó lesz a Liget projektről is. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlan piac?
És a vonalban van Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ma zajlott tulajdonképpen a főváros 150. születésnapja alkalmából is, de hát egyébként minden évben van, idén már a 11. alkalommal az ingatlanfejlesztés napja, és ebből az alkalomból fölvázolta a helyzetet, elmondta, hogy hogy alakultak idén az ingatlan befektetések, illetve a fejlesztések Budapesten, illetve országszerte. Mit lehet elmondani? A globális ingatlan befektetési piac milyen évet zárt?
A globális, tehát Magyarországon kívül, illetve európai vagy a világ ingatlan befektetési piacát szemlélve 2023 egy visszaesést hozott az ingatlan befektetői piacon. Több mint 50%-kal, egyes elemzők szerint több mint 60%-kal csökkent az ingatlan befektetési tranzakciós volumen, ami egy nagyon jelentős visszaesés a korábbi konjunktúra évekhez képest, és bizony ennek a hatása itt Közép-Kelet-Európa és a Magyarország ingatlan befektetési piac is megérezte.
Hát volt idén sok probléma, illetve az elmúlt években is így, mintha kumulálódtak volna a problémák, az egyiket épp, hogy elhagytuk, jött a másik. Ez a fő oka annak, hogy így visszaesett a befektetők befektetési kedve, vagy akár a bizalma?
Én azt gondolom, hogy az ingatlan fejlesztők, és igazából az ingatlan befektetői piac is a mindenkori gazdasági növekedési tendenciákhoz alkalmazkodik és igazodik. Mi azt szoktuk mondani ingatlanfejlesztőként, hogy mi az üzleti infrastruktúrát szállítjuk a gazdasági társaságok működéséhez, raktárakat építünk, irodahelyiségeket, szálláshelyeket, üzlethelyiségeket építünk a vállalkozások felé, és hogyha ők megtorpannak akármilyen makró vagy egyéb lokális problémából fakadóan, akkor nyilván a kereslet az ilyen típus ingatlanok fejlesztésére is megtorpan, és ezzel párhuzamosan az intézményi befektetők, akik már megépült és bérlőkkel megtöltött kereskedelmi ingatlanokat vásárolnak, ők is elkezdenek kivárni, hiszen változik az árazás. Ami változott 2023-ra, az a Covid éve után, nyilván az ukrán háború negatív hatásai, az infláció, ami egész Európában és a világon is érzékelhető volt, ezzel összhangban a hitelkamatok, a befektetés és projektfinanszírozás költségének a növekedése, és hát egyéb recessziós félelmek, amik miatt az volt tapasztalható, hogy a befektetők inkább kivárnak, és elhalasztják az ingatlan befektetési tranzakciókat, mivel az árazás érzésük szerint változhat. Nyilván, hogyha a kínálat állandó, a kereslet csökken, akkor ugye ez minden vásárlót kivárásra késztet, tekintve, hogy arra várnak, hogy a kínálatban egy átcsökkenés várható.
Tehát akkor nem a bizalom fogyott el, csak jobb helyzetre vagy jobb időkre várnak.
Én úgy gondolom, hogy a bizalom az töretlen az ingatlan befektetési termékek iránt, globális szinten és Magyarországon is, hiszen azt lehet mondani, hogy talán a legnagyobb fedezettel rendelkező ingatlan befektetési forma az állampapírok után és az államkötvények után közvetlenül már a kereskedelmi típusú ingatlanok, hiszen ezen stabilan képesek jövedelmet termelni a tulajdonosok számára, amiből szép hozam realizálható, és az is ugyancsak jó hír, hogy nem a pénz tűnt el, mint 2008-ban, hanem a pénz az rendelkezésre áll, pusztán az időzítés az, ami változik, és nyilván az árazási pozíciók, az alkúhelyzetek kitolódása és kihasználása miatt is ez az időszak, amíg egy tranzakció nyílbe ütődik, ez meghalad egy évet, vagy másfél évet, vagy jövő évre halasztódik.
Egyébként azt lehet mondani, hogy az állampapírok is jelentősen elszívták a befektetőket a piacról?
Azt gondolom, hogy az intézményi befektetők esetében ez nem jellemző, de az kétségtelen, hogy egyes ingatlan befektetési formák, gondolok ingatlan alapokra, amire egyébként jellemzően nagy a lakossági érdeklődés is, vagy Magyarországot nem számítva a nagy nyugdíj alapoknál is, azért az állampapír igen valóban okozott egyfajta elszigorló hatást. A befektetési célú lakossági ingatlan tranzakciók, amelyek ugye szinte kizárólag a lakáspiacon zajlottak, ott viszont ennél sokkal nagyobb mértékben lehetett érezni a magyar állampapír elszigorló hatását.
És a fejlesztők hogyan reagáltak? Megálltak a fejlesztések? Mert mondjuk én azt látom, hogy most úgy nem annyira forognak a daruk itt a Váci úton, bár egyébként nekem úgy tűnik, hogy már be is telt a Váci út, a többi helyen mi a helyzet?
Azt lehet mondani, hogy az irodapiac az a 2020-as Covid okozta zuhanása után most már egy érdekes helyzetbe került, mert azt érzékeljük, hogy a kereslet növekszik a jó minőségű irodabérlet iránt. Ugyanakkor a kibocsátás, amit az ingatlan fejlesztők fejlesztéséből a piac érkezik, pedig csökkenő volument mutat, és 2025-ig ez a folyamat csökkenni is fog. Hiszen ahogy ön kérdezte, és a kérdéséből is érezhető, valóban az ingatlan fejlesztők reakciója a ingatlan befektetési tranzakciók elmaradására egyértelműen az, hogy egyes projekteket nem indítanak el, vagy a futó projekteknek a kivitelezését lassítják, hiszen az ingatlan fejlesztő, ahogy megfejleszti és megtölti bérlővel az irodaházát, a bevásárlóközpontját, azonnal értékesíti az ingatlan befektetők számára. Tehát ebből következik az, hogy ha nincs tranzakció, ha nincs exit, akkor a termék kibocsátása is lassul, tehát így próbál meg az ingatlanfejlesztői kör alkalmazkodni a befektetési piac lassulásához. Ez általában egy ilyen 1-2 éves átfutási idő alatt szokott konszolidálódni, hiszen egy ilyen komoly irodaház megfejlesztése az nem egy üzleti év alatt realizálható, hanem általában egy 3 éves ciklus alatt jön létre, mint ingatlan befektetési termék. Ezért akár a Váci úton, akár Budapest más frekventált irodapiaci területén is látható az, hogy valóban kevesebb a daruk száma. A fejlesztők most arra koncentrálnak, hogy a korábban megkezdett projektjeiket sikeresen befejezzék, és az újabb projektek indításával egyelőre kivárnak.
Ugye itt az irodapiaccal kezdtem, de mi a helyzet a kiskereskedelmi, a retail ingatlanok piacán? Ugye azt lehet hallani, hogy a kiskereskedelmi adatok azok eléggé gyengék, csökken a forgalom, az élelmiszer forgalom is jelentősen csökkent. Ezek szerint ilyen téren végképp behúzták a féket a fejlesztők.
Igen, Magyarországon az üzletesség piacát erősen lefolytja az úgynevezett pláza törvény és az ezzel kapcsolatos szabályozás, tehát amúgy sem egyszerű 400 négyzetméter nagyobb üzletterületeket létrehozni, de most valóban, ahogy ön is mondja, nincs is rá talán szükség, hiszen a lakossági fogyasztás nagyon nagy mértékben csökkent, tehát nem pusztán arról van szó, hogy a offline kereskedelembe, online kereskedelembe tértek át a fogyasztók, hanem volumenében is csökken a lakossági fogyasztás. Az infláció miatt nyilván csökkent a lakosság vásárló ereje, és ilyenkor ugye a családok megfontolják azt, hogy mikor vásárolnak új ruhaneműt. Leginkább egyébként ez a árucikk, a ruhanemű és a divatáru az, ami megérezte ennek a vásárlócsökkenésnek a negatív hatásait, és nyilván az élelmiszer és egyéb fogyasztásokban is az emberek megnézik a lehetőségeikhez képest elérhető legjobb cikkeket, és azt szerint költenek, és igyekeznek itt visszanyerni azt a egyensúlyt, ami az inflációból, illetve a reál jövedelem csökkenésekből fakad. Tehát itt is van egy ilyen negatív időszak, de mi optimisták vagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy ennek az időszaknak ezzel az évvel vége. A magyar gazdasággal kapcsolatban a mi elemzőink a jövő évre 2-4% közötti GDP növekedést várnak, és reálbér emelkedést. Ugye elmúlt héten publikálták a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének a mértékét. Úgy gondoljuk, hogy ez a jövő évre tervezett 6% körüli inflációval is együtt azt mutatja, hogy egy reál bér visszanövekedés várható a jövő évre, és reményeink szerint ez pozitívan hat majd a lakossági fogyasztásra és vásárlóerőre, aminek következtében újra visszatér a kereslet a vásárlóközpontokba és az üzlethelyiségek boltjaiba.
Ugye az elmúlt évek sztárja volt, lehet ezt mondani, a logisztikai piac, hiszen a Covid alatt is vásároltunk, sőt, ugye akkor a rengeteg online vásárlás pörgette a piacot, és rengeteg fejlesztés volt azóta is. Ott is jelentős visszaesés volt, akár befektetők részéről, akár fejlesztésekben?
Azt lehet mondani, hogy nem, ez a pozitív tendencia folytatódik idén is, és talán egyedül az ipari logisztikai ingatlanok piacán mondhatjuk azt ki, hogy 2023 nem volt rossz év. Vannak persze hangsúly eltolódások, tehát a korábbi Budapest és Budapest környéki fókusz az egyre inkább tevődik át vidékre. A fejlesztési volumen is vidék javára növekszik. A budapesti bérraktárpiacon a kihasználatlanság az elérte a 10% körüli nagyságrendet, vidéken ez még mindig 6% alatti. Ennek is köszönhető, hogy egyre több fejlesztő fordul a vidéki városok irányába. És hát azt kell mondani, hogy ami még tovább tartja ezt a lendületet, nem csak az online kereskedelem raktárigénye, hanem az az iparfejlesztési program és az a működő tőkebevonási program, amit a magyar kormány végrehajtott és végre kíván hajtani az elkövetkező időszakban több milliárd euró értékben. Ez nyilván újabb és újabb megrendeléseket jelent az ilyen típusú ingatlanokra ezeken a vidéki fejlesztési helyszíneken.
És ha már itt mindenféle fejlesztésekről volt szó, egy emblematikus budapesti fejlesztési helyszínen tartották meg a mai ingatlan fejlesztői napot, ez pedig a Néprajzi Múzeum. És ott mágnes beruházásnak nevezte a Liget projektet. Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy a Liget fejlesztése az Európa legnagyobb közcélú kulturális beruházása, amely felkeltette az ingatlan fejlesztői szakma érdeklődését is egész Európa szerte, hiszen az ingatlan fejlesztők ott szeretnek fejleszteni, beruházni és újabb projekteket létrehozni, ahol az állam, a kormányzat, az önkormányzat is nagyon aktív, hiszen így az épített környezet minősége, az ott elérhető életminőség is jóval magasabb árazást és sikerszázalékot tesz lehetővé, és ezért tekintjük mi a Liget projektet mágnes beruházásnak, mert nem csak a közvetlen környezetében, hanem a budapesti turisztika piactól kezdve egészen az egyéb kereskedelmi üzlethelyiségek piacán át az irodaházakig és a minőségi lakás fejlesztésig éreztetheti majd a hatását az elkövetkező években.
Takács Ernő, a legnagyobb ingatlan fejlesztőket tömörítő ingatlan fejlesztői kerekasztal egyesület elnöke. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen az érdeklődést.
Ingatlan üzlet.
És a vonalban van Györgyevics Benedek, a Liget Budapest projekt megvalósításáért felelős Városliget ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azt mondta itt az ingatlanfejlesztési kerekasztal elnöke, hogy a Liget Budapest projekt az egy mágnes beruházás, és ennek hatására a környezetébe egy csomó ingatlan és városfejlesztési szemszögből kiemelkedő beruházás jön, vagy jöhet a fővárosba. Önök ezt hogy tapasztalják? Önökkel is konzultálnak esetleg a lehetséges fejlesztők, hogy önöknek milyen tapasztalataik vannak, vagy ez így nem szokás?
Folyamatosan beszélünk, nem csak a lehetséges befektetőkkel, hanem nyilván az összes állami és önkormányzati szervvel is, és azokkal a magánkezdeményezésekkel is, mint az ingatlanfejlesztési kerekasztal, hiszen nem öncélú egy ilyen évszázadonként is csak ritkán megvalósítható fejlesztés, mint a Liget Budapest projekt. Ez ugye közpénzből valósul meg, de nagyon régóta azt az elvet valljuk, hogy a közpénz akkor van jól elköltve, hogyha jelentős mértékű magántőke befektetést is indukál a környéken. Mi 10 évvel ezelőtt a Liget Budapest projekt megálmodásánál azt vizionáltuk, hogy nem csak ez a 99 hektáros közpark fog teljesen megújulni, nem csak új kulturális intézmények fognak létrejönni, nem csak ikonikus új épületekkel bővül a város és ikonikus kulturális tartalommal, hanem ennek a konkrét tervezési területen kívül a városra is hatása lesz. Jönnek majd olyan felújítások, beruházások, az ingatlan piacon fontos tevékenységek, aminek a hatása messze túlmutat a Ligeten. Az elmúlt 10 év ezt igazolta.
Na most hát a Liget projektben eleve vannak olyan épületek, amikre bátran mondhatjuk tényleg, hogy ikonikusak. Ugye a díjat is nyert a Zeneháza, és hát elképesztő egyébként, tehát olyan hangulata van, hogy az nem nagyon hasonlítható máshoz. Mennyire térülhet meg egy ilyen látvány? Most persze ez egy ilyen ákérdés, mert egy ilyen közösségi célokat szolgáló intézmény nem feltétlenül a megtérülésre játszik, de mondjuk valami módon egyfajta megtérülés. És tudnak-e számolni?
Fontos kérdés, és teljesen egyértelműen igen. Tévúton jár, aki azt gondolja, hogy egy kulturális intézménynek kizárólag a jegybevételekből kellene megtérülnie. Itt tényleg arról az összetett nemzetgazdasági hatásról kell beszélnünk, amit egy-egy ilyen projekt kiválthat. Ugye önmagában számszerűsíthető a környékbeli ingatlanoknak, a már meglévő ingatlanoknak a felértékelődése, érdemes körbenézni a Liget projekt környékén, hogy a külső hatodik, külső hetedik kerület eddig kisforgalmú és az ingatlanpiac szempontjából magasra semmiképpen nem értékelt ingatlanjai, azok most milyen hirdetésekben és milyen számok mellett találhatóak meg. De ezen a felértékelődésen túl természetesen új befektetések is érkeznek és érkeztek a környékre. Talán nincs is még egy olyan dinamikusan fejlődő városrész, mint a Liget környéke. Ha az Andrássy útra gondolunk, ahol az elmúlt időszak legtöbb butik hotel fejlesztése zajlott, vagy a Ajtósi Dürer sorra, ahol az egyik legnagyobb irodafejlesztés zajlik ebben a másodpercben, de a Liget környékén lévő ikonikus villáknak a megújítása is azt gondolom, hogy nem elválasztható a Liget Budapest projekt hatásától. De ezen túlmenően van egy turisztikai láb is, hiszen azt gondoljuk, azt gondoltuk, és ez mostanra számokkal világosan igazolható, hogy ilyen kulturális attrakciók miatt újabb és újabb vendégek érkeznek Budapestre, vagy a Budapestre érkező vendégek hosszabb ideig maradnak, mint ahogy eredetileg tervezték, és az a 2-2,3 éjszaka per vendég átlag, amivel jelenleg számolni lehet a turisztikai piacon, ez meg tud nőni, hiszen olyan tartalmat tudunk adni innentől kezdve a Budapestre érkező turistáknak, ami miatt érdemes újból és újból visszajönni, vagy hosszabb ideig itt maradni. És nyilván ilyenkor hotelekben alszanak, éttermekben fogyasztanak, és nem csak a kulturális tartalmat teszik magukévá, hanem egyéb monetizálható helyzetben is költenek, aminek mindenképpen van egy megtérülést elősegítő hatása.
Ugyanakkor azért az sem mellékes, hogy a működtetés hogyan térül meg, illetve mekkora a forgalma egy-egy ilyen épületnek. Ha már a Zeneházával kezdtük, akkor folytassuk is azzal. Mérik, hogy hány látogatója van a Zeneházának? És itt most nem csak a fizetős koncertekre gondolok, bár az is biztos, hogy fontos adat, hanem úgy általában hányan fordulnak meg az épületben, és esetleg azt is tudják, hogy ennek hány százalék a külföldi?
Pontos méréseink vannak természetesen, hiszen ezek a szó minden értelmében modern ingatlanok, és egészen izgalmas számokat produkál a Magyar Zeneháza. Ugye a megnyitás óta, 2022-ben nyitotta meg a kaput a Magyar Zeneháza, a megnyitás óta 1,3 millió egyedi látogató lépte át ennek az ikonikus Tsuo Fujimoto által tervezett épületnek a kapuit. Ennek egy jelentős része vagy az állandó kiállításra, vagy az időszaki kiállításra jegyet is váltott, esetleg egy-egy koncerten is részt vett, de természetesen nagyon sokan vannak, akik kizárólag ezt az unikális építészetet szeretnék megnézni, bejönnek az épületbe, fényképezkednek. Budapest egyik legnépszerűbb selfie pontja lett a Magyar Zeneháza, mostanra isznek egy kávét, ha éppen ahhoz kedvük van. Tehát nagyon sokan érkeznek, és érzékelhetően körülbelül 50% az külföldi. A pontos számok azok évszakonként változóak, és lehet látni, hogy kéz a kézben jár Budapest turisztikai hullámzásával, tehát az őszi-tavaszi időszakban lényegesen több turista érkezik. Nyáron is felbukkannak a turisták, télen azonban inkább a hazai látogatók azok, akik töltik ezt a házat. Ezért ezt az 1,3 millió embert egy év alatt, ezt nagyjából úgy kell elhelyezni, vagy kicsivel több, mint egy év alatt, hogy azért a budapesti kulturális intézmények palettáján nincs olyan, ahol ennyi látogató jött volna. Nyilván ebben az újdonság varázsa is benne van, de ez egy nagyon komoly szám.
Egyébként a díj, vagy díjak, mert ugye több díjat is kapott ez a fantasztikus épület. Mennyire járulhatott hozzá ez a népszerűséghez? Tehát van annak hírértéke az átlag turista szemszögéből, vagy ez inkább csak a befektetőknek érdekes, hogy na lám, itt van egy ilyen építészeti csoda, emellé kéne valami hasonlóan ikonikusat létrehozni valamikor?
Ugye a Magyar Zeneháza az elmúlt időszakban 9 jelentős nemzetközi díjat kapott, és 5 hazai komoly elismerésben részesült. Egészen biztos vagyok benne, hogy ezek a nemzetközi díjak, amelyek az ingatlanfejlesztés területén, a turisztikai szektorban, illetve a kulturális területen is kiosztásra kerültek, ezek jelentősen hozzájárulnak az épület ismertségéhez, elsősorban nemzetközi ismertségéhez, és egészen biztosan erősítik azt a hatást, hogy emiatt az épület miatt külön eljönnek emberek Budapestre.
Na, beszéljünk a többi épületről, mert azok sem kevésbé izgalmasak. A többi épületről is hasonló adatokat tud megosztani, tehát itt nem csak egy épületről szól ez a dolog, hanem valahogy az egész szervesen tud együtt működni, és együtt népszerű lenni?
Nagyon fontos, igen, hiszen mi, amikor a Liget Budapest projektről gondolkodtunk, akkor egy ökoszisztémában gondolkoztunk. Az volt a vágy, az volt az elképzelés, és az idő ezt igazolja is, hogyha számos kulturális intézmény olyanok, amik már évszázadok óta itt vannak a Városliget környékén, szép művészeti múzeum, műcsarnok, de ide sorolom a műjégpályát, mint rekreációs központot, ide lehet sorolni az állatkertet, a Széchenyi fürdőt, ugye itt volt egykor a közlekedési múzeum is. Tehát egy kulturális városnegyed már évszázadokkal ezelőtt kinőtt a földből, hogyha ez kiegészül olyan intézményekkel, mint a Zeneháza, a Néprajzi Múzeum, az egykori Olof Palme házból lett Millennium háza, és reményeink szerint az elkövetkező időszakban az Új Nemzeti Galéria vagy a Magyar Innovációháza, akkor ez egy élő rendszert alkot, ahol az egyik intézmény kommunikál a másikkal, ahol összehangolt programok és kiállítások vannak. A világban számos jó példa van erre, a berlini Múzeum Inseltől kezdve, a bécsi Múzeum Kártyán keresztül, akár az Egyesült Államokig is elmehetünk, ahol látunk hasonló és jól működő városrészeket és kulturális városnegyedeket. De igen, a számok hasonlóan jól alakulnak az összes többi intézménynél is, hiszen azért a Szép Művészeti Múzeum, ami történetének legnagyobb felújításán esett keresztül, aminek keretén belül megnyílt például a román csarnok, ami a háború óta nem volt látogatható, szintén milliós létszámú érdeklődőre tartott számot az elmúlt időszakban, és bizony a Néprajzi Múzeum is beváltotta a hozzá fűződő reményeket, nem csak a tetejét vették birtokba a városlakók, ahol pont úgy, ahogy a tervező ezt megálmodta, az egykori felvonulási tér területén, ahol nem olyan rég még 1800 autó parkolt, ott most piknik takarókkal ülnek a Néprajzi Múzeum szabadon bejárható zöld tetején, és egy pohár bor vigasztaló társaságában nézik ezt a csodálatos közparkot. És a benti tartalom is először időszaki kiállításokkal indult, de nem árulok el túlzott titkot, hogyha azt mondom, hogy az igazi attrakció a jövő tavasszal nyitó állandó kiállítás lesz, ami a magyar és az egyetemes néprajz egyik legnagyobb kiállítóhelye lesz itt Magyarországon.
Györgyevics Benedek, a Liget Budapest projekt megvalósításáért felelős Városliget ZRT vezérigazgatója. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.